Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Rembrandt részkarcok. Mítosz, szöveg, technika. Rényi András és Csordás Zoltán előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A részkarc készítés technológiája. A felvétel 2004. októberében készült.
No, azt hiszem, hogy akkor fogjunk bele a dolgunkba, hogy azzal fejeztük be múltkor, hogy a két Lázár részkarc közötti összehasonlítás, tehát a 1632-es és 1642-es részkarc közötti összehasonlítás, ha a tisztán szimpani, dramaturgiai megközelítésből próbáljuk meg megtenni, akkor nem nagyon jutunk eredményre. Az látszik, hogy a korai verzió egy konzekvensen színpadi észjárással készült. Ugyanezt a késére már nem lehet mondani. Mi a különbség a kettő között? Ez a voltaképpeni kérdés, amiről beszélnünk kell. És én a múltkor már próbáltam a végén célozni arra, hogy megítélésem szerint ez az a pont, ahol már nem tudjuk megsporolni azt, hogy ne tegyük fel azt a kérdést, hogy mégis milyen technikával készültek ezek a lapok. A művészi forma olyan domináns kérdéséről van szó, ami nem lehet közömbös a művek esztetikai jellemzése szempontjából, tehát aminek valamilyen szerepe kell, hogy legyen az esztetikai tapasztalat, amit a művek közvetítenek. És mert ezek különböző tapasztalatok, ezért meg kell kérdeznünk, hogy a technika milyen szerepet játszik az egyik, és milyen szerepet a másik mű esetében, illetve hogy vajon nem azzal függje össze a módosulás a művészi észjárásnak, hogy erről a színpadi dramaturgiai megközelítésből, az abszorpciós dramaturgiának abból a poétikájából, amiről a múltkor hosszasan beszéltünk, Rembrandtnál eltolódik a hangsúly valami más irányba. És ez a valami volna az, amit ma meg kellene valahogy közelítenünk. Na most itt az elejére összeraktam három különböző Lázár föltámasztását, sőt, ugye négyet, tehát van a részkarcunk, a 32-es nagy kép, van a festmény, kicsit korábbról, van egy 1641-42-re datált, tehát bizonytalan datálású, Benes legalábbis ezt az időpontot fogadja el, tollrajzunk, egy úgynevezett biszterezett tollrajz, tehát ilyen barna festékkel oldott tollrajz, és van a negyedik részkarcunk. A négy mű három különböző technikával készült. A kérdés tulajdonképpen az, hogy hogyan tudjuk értelmezni ezeket a technikai különbségeket. Most mielőtt azonban elkezdenénk értelmezni a technikai különbséget, először meg kell értenünk a technikát. Egyáltalán mi az, hogy részkarc? De megmutatnám, ez a kiadvány, aki ilyesmivel akar foglalkozni, a leghasznosabb a szám, az Gary Schwartznak a Rembrandt összes részkarcát eredeti méretben közzétevő publikációja. Ez a Bartsch-féle katalógus, az elején beszéltem erről a katalógusra, a Bartsch-féle katalógusnak a sorszámozását veszi alapul, de persze egy kritikai kiadás, tehát amiket ma már nem tekintenek, de benne Rembrandt eredetinek, de benne voltak a Bartsch-féle katalógusban, azokat kiadta, és viszont bevett néhány olyat, aminek meg nincs száma a Bartsch-féle katalógus szerint. Na most azért mutatom ezt meg, mert ennek a kötetnek az elején van egy tanulmány, nem is a tanulmány az érdekes, hanem inkább az, hogy a tanulmány maga ismerteti Abraham Bossénak a korszak egyik jelentős művészeti írójának, és mondjuk úgy, hogy mondjuk technikai szakértőjének nevezük így, a 1645-ben Párizsban kiadott könyvének a részkarcás technikájáról, illetve a nyomtatás technikájáról, a nyomtatott grafika technikájáról szóló technikai összefoglalójának az ábráit. De hogy ne legyen ennyire absztrakt az egész, megkértem jó barátomat, Csordás Zoltánt, aki festőművész, grafikusként végzett a főiskolán, de egyébként fest is, és megkértem arra, hogy mesélje el röviden, itt nekünk szakszerűen, hogy hogyan is készül egy részkarc. Mi is az a részkarc tulajdonképpen? És bízom abban, hozott egy pár lemezt, meg eszközt, meg, hogy mesélj el, hogy mi a technológia lényege, és akkor egy kicsit közelebbről kézbe foghatják, hogy hogyan is működik ez a dolog, és aztán utána térjünk rá a tulajdonképpen esztétikai, mi következik abból, amit a technikából tudhatunk, a mi kérdéseinkre vonatkozóan.
Na most, a részkarc az egy sokszorosító grafikai technika. A sokszorosító grafika lényege, hogy sokszorosítható. Ez nagyon fontos, mert ebből a praktikus szempontból jött létre ez a technika, nem pusztán a rajzi vonalért, nem pusztán azért, hogy ilyen fekete-fehér rajzokat csináltunk, ezt gyakorlatilag tusrajzal, tusrajzként, vagy ceruzarajzként, vagy ezüstveszőrajzként is produkálni lehetett korábban. Az, hogy kemény felületre dolgozik ugye a részkarcoló, még azt is tudták produkálni, tehát rajzoltak porcelántól elkezdve elefántcsontig mindenre, tehát nem csak papírra. Tehát még csak az sincs, hogyha egy rajzoló kemény felületen szeretne rajzolni, ugye a papír az általában puha, akkor valami kemény hordozót választott, és akkor csináltak rajzokat ilyen kemény dolgokra, mint például porcelánlap, vagy elefántcsont. Tehát a részkarc lényege az mindenképp a sokszorosíthatóság. Technikailag ez vonalakból áll. Az a részkarc, amit a Rembrandtek csináltak, még nem maradtak foltokat. Abban az időben ez a technika még nem volt használatos. Vagy esetleg később elmondom, hogy mi az, hogy foltmaratás, ezt úgy hívják, hogy akvatinta. Az akvatintát a Goya az már használta, nagyon jól ismerte, gyakorlatilag akkor már teljesen hétköznapi technikának számított. A Rembrandtnak mindent vonallal kellett megoldani. Ugye mi következik ebből? Az, hogyha valahol sötét felületeket akart, akkor oda vonalhálókat helyezett. Ez a logika nagyon hasonlít, aki már látott fametszeteket, a fametszet logikájára. Ott is az van, hogy ha a metsző ugye szürkés felületeket akar, akkor csak egyszeres vonalhálót használ, ha még sötétebb felületeket kétszeres, háromszoros. Aki közelről megnéz Dürer vagy metszeteket, az láthatja, hogy ez a technika a fametszésbe az például teljesen ugyanígy vonalakból áll. Csak nagyon nagy különbség lesz majd. Ez mondjuk a fa metszet, meg a részkarc, meg a rézmetszet között az, hogy a részkarc és a rézmetszet, ugye még a rézmetszetre is szót kell ejtenünk, mert igazából az az őse a részkarcnak, az a síklapba, tehát ugye van egy mondjuk egy rézlapunk, tételezzük fel, hoztam egyet, ami nincs semmi, az ugye ilyen tükröző, ez a rende, ekkor nincs nyomó felület rajta. Tehát nincs festék felfogó felület. Hogyha befestékeznénk, fogok egy rongyot, le lehet törölni, és ugyanilyen lesz. Na most a karcolás lényege, vagy a metszet lényege, hogy olyan árkokat kell készíteni erre a felületre, ami, hogyha befestékezem, felfogja a festéket, utána letöröljük a felületről a felesleges festéket, az összes árokba ott marad a festék. Tehát igazából a részkarc lényege, hogy egy olyan felületet kell létrehozni a rézlemez felszínén, ami árokrendszer, és ez az árokrendszer képes festéket rögzíteni. Na most, mit jelent az, hogy árokrendszer? Ez nagyon fontos, és pont a Rembrandt részkarcokkal kapcsolatban nagyon fontos fogalom, hogy árokrendszert kell létrehozni. Az azt jelenti, majd körbe fogom adni ezeket, meg lehet nézni, hogy úgy kell húzni a vonalakat, hogy a vonalak mindig metszék egymást. Ez azt jelenti, hogy nem szabad satírozni. A részkarcoláshoz tűt használunk. A dolog lényege a következő, hogyha a vonalak mondjuk így rajzolódnak le, a felületre, és kimetszük, akkor ezek egyre sűrűbb és egyre nagyobb mennyiségű festéket fognak fel fajlagosan, mondjuk, mit tudom én, négyzetcentinként. Ez sötétet fog optikailag jelenteni, mint egy raster. Ha viszont elkezdünk így árnyékolni, akkor gyakorlatilag, ahol összeérnek a vonalak, azok a részek totális lyukként fognak kimaródni, ami úgy fog megjelenni a lemezen, hogy lesz a lemez felszíne, és ezen a lyukon csak lejjebb ugrik egy picit a maratott felület, ezt majd elnézést, ide visszatérünk. Az a lényeg, hogy itt, csak itt meg itt lesz festékes a végén a kitörléskor. Ezt úgy hívják, hogy vakfolt, ugyanis a közepe fehér lesz. Tehát egészen fegyelmezetten, hálószerűen kell rajzolni, mert ha valaki nem így rajzol, hanem elkezd satírozni, akkor ő feketét szeretne, de nem fekete lesz, hanem pontosan fehér lesz a végeredmény. Na most kezdjük az elején. Mit jelent ez az egész részkarc ügy? Van egy lemezünk, elnézést, ez mondjuk teljesen tiszta, ez nem teljesen tiszta már, de ez alap rajta. Ez a lemez, amikor teljesen tiszta, először is le kell alapozni. Az alapozás azt a célt szolgálja, hogy a részkarc, ugye ezt az alap, na kezdjük úgy, az alap az egy saválló anyag. Ez méhviaszból és különböző gyantáknak a keverékéből, meg koromból, meg ilyesmikből van. És ezt felmelegítjük a lemezt mondjuk, ez az egyik változat. Másik változat, hogy ezt megolvasztjuk. És az a lényeg, hogy ezt egyenletesen fel kell vinni ennek a lemeznek a felületére. Itt vannak olyan lemezek, majd ezt körbe lehet adni, amik már le vannak alapozva, sőt, talán olyan is van, amin csak alap van, még nincs lekormozva. Mindjárt megnézzük. Nem, olyan nincs, de mindegy, tehát ezt ma hengerrel visszük fel. A Rembrandtik idejében ezt ecsettel vitték fel, tehát felmelegítették az alapot, és az alapot egy ilyen nagyon puha szőrű ecsettel felvitték, és ez rászáradt. Hát ugye, ahogy kihűlt a viasz, akkor egy egyenletes bevonatot képzett a felszínén. Tehát az alap az először is, ez egy saváló felület lesz a lemeznek az egyik felén. A másik felét azt valami olyasmivel kenték be régen, ami szintén saváló volt, de karcálló is. Ugyanis ez a felület, ez nem karcálló. Nézd meg, a körmömmel le tudom szedni. Na most pont ez a részkarc lényege. Ugyanis ahol fogjuk az eszközünket, és erre a felületre karcolunk, nem kell rányomni, tehát nem arról van szó, hogy bele kéne vésni a lemezbe, hanem csak ezt a vékony felületet kell lekarcolni. Ott ugye már nem védi semmi a lemezt. És hogyha később egy savba beleteszem, a savat, azt hát sok mindennel csinálták régen, mert mindennel, ami mar, és a rézzel képes reakcióba lépni, manapság kettő savat használnak főképpen, vagy higított salétromsavat, vagy vaskloridot. A vasklorid az egy... Hát ez egy ilyen szilárd anyag, amit ha vízbe feloldunk, akkor egy sárga löty lesz. Ez baromi érdekes löty. Nem szárad meg. Tehát, hogyha például ide kifröccsen valahova, a falra mondjuk, akkor 5 év múlva is el lehet kenni. Tehát ott lesz egy csepp, ami nem szilárdul meg. Úgyhogy ezzel nagyon vigyázni kell, mert mar viszont folyamatosan. Tehát fémeket azokat tönkre vágja nagyon hamar. Na most a lényege pont ez, bele sűjesztik majd ugye a karc lemezét, belesűjesztik ebbe a vasklorid oldatba, vagy higított salétromsav oldatba, és ott, ahol lekarcolta a rajzoló a felületről a védőanyagot, ott elkezdi marni a lemezt. Attól függően, hogy milyen hosszan van benne a vaskloridba, mondjuk, maradjunk ennél, tehát a savba, milyen hosszan van benne a lemez, attól függően egyre mélyebb maratásról van szó. A vonalhálókban különböző vastagságú, különböző erősségű vonalakat látunk. Például ezen a karton is, de az előző karton is. Az azt jelenti, hogy a Rembrandt többször rajzolt és többször maratott. Ez azt jelenti, hogy fogja a lemezt, rajzol rá, beteszi a savba, maratja, kiveszi. Megint rajzol rá, visszateszi. A sav az előző vonalakat tovább marja, amit most kezdtünk meg, azt most kezdi el, megint kiveszi. Ha megint rajzol rá és visszateszi, akkor ugyanaz történik, hogy az első vonalakat már mondjuk 3-szor x ideje, a második vonalakat 2-szer x ideje, és az utolsókat mondjuk azt meg x ideje marja. Ebből kifolyólag a vonalak vastagsága is körülbelül lineárisan ilyen lesz. Itt hoztam egy ilyen mintát, ez kicsit más, mert nem karc minta, de itt lehet látni egy, mit tudom én, ez az 5 perces, ez a 10 perces, ez a 15 perces maratás. Ez egy ilyen maratás és skála, amikor foltot maratunk, akkor érdemes megnézni, hogy milyen a sav, és ezt úgy kell megnézni, hogy lemezen ki kell próbálni, hogy milyen árnyalatokat mar ez a sav, mert mindegy, ez mindig bizonytalan. Na most vissza az elejére. Hogy is készül ez az egész? Tehát először az alapot felvisszük rendkívül egyenletesen a lemezre, a lemez egyik oldalára. Ezután, hogy ne vakuljon meg a részkarcoló, bekormozza a lemezt. Ez azért kell, mert a rendes alapnak olyan kicsi a kontrasztja a rendes, tehát a rész saját színéhez képest, hogyha elkezdett karcolni, egy idő után már nem látod, hogy mit karcolsz. Ugye, ha a fehér papírodra rajzolsz, az ritka jól látszik, hogyha jó nagy a kontrasztja a vonalnak és a fehér papírnak. Itt viszont nagyon kicsi a kontraszt, ezért azt csinálják, hogy bekormozzák a lemezt, fekete lesz az egész, és akkor amit karcolsz, az ilyen jól látszik, mert a rész nagyon elüt a feketétől. Ez a, megmutassam a kormozást. Van valakinek gyufája, mert azt nem hoztam. Az is jó. Meggyújtanád nekem? Amit most csinálok, az kicsi lemezzel így be lehet mutatni, de a nagy lemezeket az körülményesen. A lényeg a következő, hogy ugye a lángba bele kell tartani a lemezt. Ez igaz, hogy felmelegíti a lemezt, most nem fogom végigcsinálni, de gyakorlatilag ilyen lesz az egész lemez. Úgy kell csinálni, meg kell venni, kihűl, forgatni, és akkor az egészet maradéktalanul feketévé lehet tenni. Na most erre a karcvonal, tehát ez egy jól kivehető rajzolatot ad, ilyenkor a rajzoló pontosan látja, hogy mit csinál. Na most mi nagyon fontos a részkarcban, hogy ugye sokszorosító technika, és ennek a technikának egy, mondjuk az, hogy vizuálisan rokon előzménye a rézmetszet. A rézmetszet viszont egy rendkívül nehéz technika. Lassan készül, nagyon, viszonylag nagy türelmet, meg fizikai erőt, meg ilyesmiket igényel, és hát rendkívül hosszú idő megcsinálni, mert lassú technika. Ugyanis ott a metszőt ráteszi az ember a rézlemezre, és tolja. Na most ez rendkívül nehéz. Most egy picit metszettem, kézbe, ez baromi nagy hülyeség volt, ilyet nem szabad csinálni, ugyanis ez rendkívül éles. Itt ezt meg lehet fogni, körbe lehet adni, a technikának csak egy része az, hogy az ember metsz, keletkezik egy sorja. Minden egyes metszett vonalat utána különböző eszközökkel sorjátlanítani kell. Most nem fogom leszedni, pont azért, hogy lehessen érezni itt a sorját. Na most a részkarc az nem ilyen. A részkarc az gyakorlatilag a rajzolás sebességével készül. Ez azt jelenti, hogy a karctű az mint egy tolszár, úgy képes futni a felületen, nem akad el, ez egy tű, és mondom, nem belevésni kell, mert ha rányomja valaki, akkor ez is képes elakadni a rézlemezbe. De ha csak arra használja az ember a tűt, hogy ezt a savalló alapot, alapozást áthasítsa, átkarcolja, akkor ez egy flott, gyors mozgásokra használható, nem merev. A rézmetszett vonal az mindig egyenesek, vagy nagyon kimódoltan hajló vonal, mert az rendkívül nehéz metszeni forduló vonalat. A rézkarcban ilyen problémák nincsenek. A rézkarcban nem a rajz elkészítése az idő, hanem a sav marása. Ugyanis minél hosszabb ideig maratják, ugye annál mélyebbek lesznek, viszont nem lehet úgy csinálni, hogy egy alapot rendkívül hosszú ideig maratunk, mert egy idő után az alapot is kiukadhat, ahol nem szándékozunk, hogy kiukadjon, és, mert ott is mélyedés lesz. Majd esetleg erre mutatok példát. Na most kétfajta rézlemez van, még itt még az elejéhez ezt hozzátartozik, a vörös réz és a sárga réz. A kettő az másképp működik. A sárga réznek olyanok lesznek a vonalai, hogy a vonalak széle elég szabályos. Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük nagyítóval, akkor nem fonálszerű a vonal széle. Hogyha megnéz valaki egy fonalat, amiből a pulóvert csinálják, akkor a fonál széle bolyhos. A vörös rézre karcolt vonal az bolyhosabb, mint a sárga rézre karcolt vonal széle. Tehát ez egy, hogy mondjam, a tusvonalhoz, a tusvonalnak a szabályosságához, vagy a rézmetszett vonalnak a szabályosságához közelebb álló anyag. A kettő között ez a különbség. Na most ott tartottunk, hogy lealapozzuk, bekormozzuk, kormozás után rajzolhatunk, és rajzolás után ugye a savfürdőbe merítjük a lemezt, és maratjuk. És attól függően, hogy vékony vonalakat akarunk, vagy vastagokat, különböző hosszúságig. Ezt szokták úgy is, hogy az előbb mondtam, hogy legelőször megrajzolja valaki a legvastagabb vonalakat, és akkor ez egy rendkívül tudatos rézkarcoló, aki pontosan tudja, hogy mit akar csinálni. Először felrajzolja, amit leghosszabban szeretne maratni, ugye kiszedi, lemossa a lemezt vízzel, utána pármint folyóvízzel megszárítja, tovább karcolja, megint visszateszi, és akkor az utolsó karcot is, mondjuk a leghalványabbakat a legvégén karcolja rá. Egy ilyen egyperces, kétperces maratás az egy ilyen rendkívül finom, lehelet, vékony, szürke vonalakat eredményez. A, mit tudom én, egy órás, két órás maratás egy normál savba, az meg ilyen nagyon erős, fekete vonalakat. Na most egy rézkarcban ilyen nagy különbségek lehetnek, hogy vannak két órás vonalak és két perces vonalak. Na most, de ez a nehéz út. Általában azt szokták csinálni, hogy nem egy alapozással karcolják így lépcsőzetesen, hanem karcol valaki valamit a lemezre, és utána megmaratja, és utána lemossa az alapot a maratás után. Ez különböző vegyszerekkel mosható le, petroleum meg, denaturáciás meg ilyesmi kell hozzá, tehát olyan vegyszerek, amiket végül is lehet kapni a forgalomban, mindenféle ilyen szak képesítés nélkül. És ezután ugye teljesen tiszta lemeze lesz az embernek, ami már ott van az első maratás. És akkor általában újra alapozzák az egészet. És akkor egy újabb karc folytatja a karcás, csak egy különböző ideig maradja. Ez azért érdekesebb, vagy azért biztonságosabb technika, mert így az alap, az nem kell félni, hogy átmaródik, és akkor olyan helyeken kiukasztja, ahol mondjuk valaki egy nagy fehéret, Rembrandt is egy nagy fehéret akar a közepén, az teljesen véletlenszerű, tehát az anyagok, azok tőlünk függetlenül is dolgoznak, ha egy porszem oda került, és úgy alapozzuk le, azt a szemünk nem látja, de azt már képes a sav, tehát a lemezen nyomot hagyni, mondjuk oda majd egy lyukat mar, ami mondjuk lehet, hogy baromi rossz helyen lesz az a lyuk. Mindent el lehet viszont tüntetni. Ez megint ilyen különböző, ez a fő eszköz, ezt úgy hívják, hogy sáber. Ez egy olyan valami, aminek három éle van, és ezekkel vakarni lehet a lemez. Tehát, hogyha csinálunk egy olyan vonalat, ami véletlenül kimaradtunk egy olyan vonalat, vagy valamilyen formát, ugye belemaradjuk a lemezbe, ami nem tetszik, akkor azt kell csinálni, mondjuk ilyen vastag a lemez, akkor azt kell csinálni, hogy azzal az eszközzel egy ilyen tompa mélyedést kell vakarni a vonal köré. Ennek az lesz az eredménye, hogy amikor felfestékezzük és kitöröljük, akkor ebből az egészből problémamentesen ki lehet törölni a festéket. Tehát, hogy a festék az csak a meredek mélyedésekbe, tehát a maratott mélyedésekbe, amik körülbelül ilyen, tehát szabálytalan formájúak, de mélyek mindig. Még ha pici, akkor is vékony, de mély. A szürke vonalak is ilyenek, viszont ezek a nagy lapályok, ezek kitörölhetőek. Na most még itt nem tartunk, mindjárt eljutunk oda. Közben körbeadom, mert ezeket meg lehet tapogatni, körömmel meg lehet vizsgálni a mélyedéseit a lemezeknek. Itt különböző lemezek vannak. Adok egy ilyet is. Ez egy olyan maratás, hátoldalán van egy vonalháló maratás, az előoldalán meg van egy úgynevezett vakfolt maratás, amiről beszéltem. Ez egy napot volt ilyen savva, és azért lett ilyen. Visszatérve, tehát amikor kész a maratás, akkor a végén tökéletesen tisztára le kell mosni vegyszerekkel, meg vízzel a lemezt. Ezután kezdődik gyakorlatilag, vagy ekkor fejeződik be a lemezen való munka. Ugye ez egy külön érdekesség, hogy a grafikai technikák mindegyikében létrehozunk egy nyomóformát, ezen dolgozik a grafikus, és aztán az, amit a néző műnek műként szemlél, az papíron van, vagy tehát mindenképpen valamilyen hordozón, az most sok minden lehet, de elsősorban papíron, ott arra a festék erről a lemezről kerül át. Na most ez nagyon érdekes. Ez azért érdekes, mert ott már a grafikusnak maximum annyi játéktere van, hogy milyen színű festéket használ. Ugye? Tehát, hogyha például a feketébe, vagy feketét színesed, vagy a feketébe kever valamilyen tónust, ezek nagyon fontos különbségeket hoznak létre. Egy grafika messze nem ugyanaz lenyomtatva, tehát feketével, kékes feketével, barnás feketével, vöröses feketével, ezek ilyen jelentős különbségeket eredményeznek mondjuk a vég állapotba. Az egy külön kérdés, hogy miért használják ezeket, mert ugye eredetileg a grafika az egy fekete-fehér technika, és aztán mondjuk azt, hogy az utóbbi 200 évben színesedett el. Tehát ezek korábban nem nagyon használtak színeket. De ma már igen, tehát ma már ez egy fontos kérdés. Na most ott tartunk, hogy befestékezzük a lemezt, ugye? Mondjuk valamilyen lemez, mondjuk itt van egy lemez, és akkor ez tiszta fekete. Úgy kell befestékezni, ez külön nehézség, hogy a festéket az egész lemez felszínén egyenletesen kell eloszlatni, és minden egyes árokba bele kell nyomni. Tehát nem pusztán a felszínét kell befestékezni, hanem itt az a lényeg, hogy az árok mélyéig festékes legyen a lemez. Na most ezután viszont papírokkal, rongyokkal, gézekkel, ki hogy csinálja ezt a lemezt, el kell kezdeni törölni. Ugye ekkor gyakorlatilag a felszínén siklik az ember keze. Régen szó szerint az ember keze, a régi nyomda, akik nagyon sok szériába nyomtattak, azok nem rongyokkal meg ilyesmikkel töröltek le, hanem a kezükkel. Ugyanis az ember keze, ez a bőr, a tenyérnek ez a két része, a hüvelykujj alatt meg itt, ez a legjobb. Csak egy baj van, hogy korom fekete lesz a bőre tőle az embernek, és régen úgy csinálták, hogy felkötöttek magukra egy rongyot, kezével húzott egyet, lehúzta a rongyba. Húzott egyet, lehúzta a rongyba. Ez ugye ki lehet kerülni úgy, hogyha papírra csinálják, de nem ugyanaz lesz. Na most a felszínt kell letisztítani. Gyakorlatilag, amikor letöröljük a lemezt, akkor az olyan részen, ahol nincsen karc, ilyennek kell lenni a lemeznek. És csak ott lesz fekete festék, ahol árok van a felületen. Na most ezután, amikor kitöröltük a lemezt, akkor következik a nyomtatás, ami az utolsó fázisa a grafika készítésnek, ami papírra történik, méghozzá vizes papírra. A papír, ha száraz, a rostjai kemények. Ennél az eljárásnál a lényeg az, hogy egy nagyon nagy nyomással, majd elmagyarázom hogyan, oda kell nyomni a rézlemezhez a papírt, a papírnak minél jobban idomulni kell a rézlemez felszínéhez, majd a nyomás után a papírt el kell távolítani a rézlemezről, és mivel a festék jobban ragad a papírhoz, mint a részhez, ezért amikor vesszük le, akkor gyakorlatilag levesszük a festéket, kivesszük az árokrendszerből, ami addig ott volt. De ez azért van, mert a papírhoz, mint anyaghoz, a nyomás hatására jobban rögzül ez egy folyékony, ilyen a festék, az egy körülbelül, úgy lehetne mondani, hogy hát festéket látod minden, nem látod biztos, tehát hoztam festéket is, tehát ez egy ilyen anyag, ide tudok kitenni egy picit, ha jön ki ebből, nem jön ki. Vízben nem oldódik, lehet látni, hogy markánsan fekete, csillog, mert nedves. Az idők folyamán ugye ez megszárad, a papírra rászárad, és onnantól eltávolíthatatlan a papírról. Na most, amikor ilyen állagú, a nyomtatás során, mondom, van egy pillanat, amikor a prés nyomása hatására átragad gyakorlatilag a papírra. Ezt lehet mondani. Ez nagyon érdekes, mert ha tényleg jó a nyomtatás, akkor amikor leveszi az ember a rézlemezről a lapot, akkor láthatólag alig marad festék. Valamennyi mindig marad, de láthatólag sokkal kevesebb, és a festék átkerül erre a papírra. Na most miért fontos a vizes papír? Amint mondtam, hogy csak vizes papírra lehet nyomtatni. Mert a papírnak az anyagában lévő puhaság, ami felveszi a rézlemez legkisebb mélyedéseinek is a formáját, és bele tud nyomódni az árokrendszerbe. Ha a papír kemény, akkor a papír rostjai annyira szilárdak, és mondjuk azt, hogy ilyen állékonyak, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy abszolút nem nyomódnak bele egy vékony vonalnak a mélyedésébe. Ezáltal nem éri el a benne lévő festéknek a felszínét, és nem ragad hozzá a festék. A vizes papírt, azt szó szerint úgy kell elképzelni, hogy vagy berakják a vízbe a papírt, egy fél órára, körülbelül 20 perc fél órára, ez alatt az összes rost megpuhul, ezután pedig a papírt le kell folyatni, fel kell tenni egy függőleges felületre, egy csempére, és a fölösleges víz lefolyik, és ezután itatós papírokkal addig kell a kezünkkel itatni és nyomni a papírt itatós papírok között, hogy az összes víz kijöjjön belőle. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha kivesszük a papírt az itatósok közül, és így a fény fele fordítjuk, akkor nem szabad csillognia, ugyanis a festék vízhez nem ragad. Tehát, hogyha csillog a papír felszíne, valahol egy tócsa marad például, akkor, hogyha nyomtatunk, akkor lehet, hogy ott lesz egy ilyen vagy sokkal halványabb rész, vagy fehér, rossz esetben fehér. Tehát de rossz esetben nem is ragad egyáltalán oda a festék. Mert hát a vízhez hogy ragadna a festék? Tehát csak papírhoz tud ragadni, ezért a papírról, a felületről az összes felesleges vizet el kell távolítani. Megint csak azt mondom, hogy a régi mesterek azok nem így beáztatták a papírt, hanem ők azt csinálták, hogy vastag papírokból, ilyen kartonokból volt nekik mondjuk több darab. És azokat a papírokat, amiket nyomtatni akartak, azokat belemerítették vízbe, majd ezután betették a kartonok közé, tehát úgy, hogy egy merítés, lecsorgatták, betették két karton közé, majd újabb merítés, egy másik papírt, azt rátették, megint rátettek egy kartont, és egy ilyen rétegzett, nem is tudom, hogy mondják, rétegzett szendvicset csináltak, vizes papírból és kartonból. Utána ezt az egészet beburkolták valamivel, mondjuk viaszos vászonnal, amikor még nem volt nylon, most meg már van nylon, de az a lényeg, hogy duncot csináltak, és az egészre, a tetejére rátettek egy falapot, és valami nagy súlyt. És ez nyomtatta, tehát a nedves papírok álltak a nagy súly alatt, a bedunctolva a kartonpapírok között. És egy napig úgy hagyták. Ez alatt, az egy nap alatt, a kartonpapírok az összes fölösleges nedvességet kiszívták ezekből a papírokból, viszont a papírok meg egy ilyen duncba voltak, tehát az összes rost puha lett. Ebből kifolyólag erre a papír, tehát az így kezelt papírra rendkívül jól lehet nyomtatni, mert abszolút nincs rajt víz, viszont puha, tehát jól felveszi a lemez legkisebb egyenetlenségeinek alakját is. Na most, még mit kéne elmondani ezzel kapcsolatban? A prést. Igen, hogy is történik ez a nyomtatás? Hát azt nem tudtam hozni. Az kicsit nehéz. Viszont lerajzolom. A lényeg a következő. Van két henger, amiknek a tengelyei azok tökéletesen párhuzamosak. Valamilyen módszerrel egyenesre fel vannak csavarokkal, akárhogy, ez bonyolult fogaskerekekkel rögzítve. A két henger között van egy nyomtató felület, ami általában egy falap, egy kemény falap, vagy ennek a tetejére felraknak egy fém, lemez, valamit, mindenképpen kell egy sík felület. Erre lehet rárakni méghozzá karccal felfelé a befestékezett lemezt. Nagyon fontos, hogy úgy kell nyomtatni, ez egy alapszabály, majd meg fogják érteni, hogy miért mindig fölfele kell nézni a befestékezett felületnek. Erre rátesszük a vizes papírt, ekkor ugye eltűnik a rézlemez, és erre posztót tesznek. Posztót méghozzá körülbelül fél centi vastag posztót. A nyomás ennek a hengernek ezen a legalsó mindig a pontján fog egy vékony vonalba létre jönni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeket a hengereket el kell kezdeni tekerni, akkor egy áttételen általában ezek ugyanarra tekerednek, és ezt a falapot, mint egy maguk között gördítve, átgördítik maguk között a hengerek. Tulajdonképpen ez történik. És a posztót rendkívül nagy erővel, ugye a posztó az egy rugalmas anyag, rányomják a részkarc felületére. De most azért posztóval nyomtatunk, mert a posztó gyakorlatilag ezt a nyomást, amit ugye egy fémhenger fejt ki, szétoszlatja a lemez felületeire. Ez azt jelenti, hogy ha itt van egy részkarc vonal, és itt a papír, és ugye ezen van a posztó, akkor a posztó nem csak itt nyomja, hanem a részkarc vonalnál a posztó a nyomást továbbadja, és itt gyakorlatilag, mint egy ilyen rugó, mint egy gumi, lejjebb kerül ugye a posztó, mint azon a részen, ahol a sík felszín van. És gyakorlatilag itt fejti ki azt az erőt, ami oda nyomja a papírt a festékhez. Tehát fontos, lehet gumilappal is nyomtatni, tehát nem csak az a lényeg, hogy egy olyan anyagot kell a hengerek és a részkart lemez közé tenni, ami képes követni az alsó anyagnak a formaváltozásait, és képes a nyomóerőt továbbadni. Ezért nem lehet egy rideg anyag, ezért kell egy rugalmas, valamilyen ilyesmi anyagnak lenni. Hát igen, ez gyakorlatilag ugye az történik a nyomtatás során, hogy a lemez innen átgördül a henger túloldalára. És akkor le lehet venni a papírt róla, és megnézhető. Na most egyetlen egy dolgot mondanék még el ezzel a technikával kapcsolatban, hogy a részkarcoló az mindig egy tükörképet karcol, mint amit a nyomaton a végén megnézünk. Ez sok problémával jár. Az elsődleges és legfontosabb probléma az az, hogy minden, hogyha valaki figurákat karcol, minden nézésirány meg minden gesztusnak más az értelme, hogyha balról jobbra csinálják egy képet, meg a jobbról balra csinálják egy képet. Tehát ezt sokan úgy, ugye sokféleképpen csinálták. Csinálták úgy is, hogy tükörbe nézték, hogy mit karcolnak, vagy csinálták úgy is, hogy eleve megterveztek vázlatba valamit, és akkor koncentrálva arra, hogy ha ezt akarom megrajzolni, akkor fordítva kell dolgoznom, tehát ugye átkonvertálja az ember a fejébe a képet, amennyire tudja vagy képes rá, és akkor fordítva megnézhető. Most még annyit, hogy ezek a lemezek, ezek nem örök életűek, ezek elkopnak. A nyomtatás során a prés akkora erőt fejt ki, és a rajta rányomódó papír is gyakorlatilag súrlódik, és az történik, hogy nem is olyan nagy számú nyomat után, egy ilyen 50-100 nyomat között van az a szám, amikor észrevehetően a lemez elkezd kopni. Tehát a réz azért az nem egy olyan nagyon kemény anyag, azért ez a nyomás, amit még akár a posztón és papíron keresztül ezek a hengerek kifejtenek, ez akkora, hogy ez a vékony lemez, mondom, 50-100 nyomat nyomtatás alatt elkezd deformálódni. Ez azt jelenti, hogy elkezd lapulni. Az összes él, az összes árok elkezd berogyni, betemetődni, szétpalacsintázódni. Az a lényeg, hogy megszűnik a nyomat. Úgyhogy egy nagyon régi lemez, amit még láthatunk, arról nem mindig lehet. Tehát még a szemnek kirajzolja a formát, de lenyomtatni már nem biztos, hogy azonos, mondjuk azt ilyen élvezhetőséggel le lehet nyomtatni. Tehát nem biztos, hogy azonos minőségű képet lehet csinálni vele, mint az első nyomatok alkalmával. Hoztam ilyen izéket, ilyen fázis nyomat, meg is, hogy azokat megmutassam. Na, ez egy olyan dolog, ezt úgy találtam, ezt a lemezt, ami ezt a kopási problémát valamennyire kitolja, ugyanis a nagyon fejlett 20. századi technikával a rézlapra lehet kopásálló, sokkal erősebb fémnek a filmjét ilyen elektrolízissel rávinni, és akkor megmaradnak azok a vonalak, ezek gyakorlatilag a réz karc vonalai, viszont ez a felület már nem kopik, erről már és nagyon sokat lehet nyomtatni. De ez egy speciális ügy, tehát ez nem egy ilyen otthoni, hétköznapi eljárás. Na, ezt is meg lehet nézni, ez egy olyan részkarc, ami úgy van csinálva, hogy megvannak rendes vonalhálóba maradva a felületek, és utána azzal az eszközzel, amivel mondtam, hogy el lehet tüntetni a vonalakat, el vannak kezdve lekaparni, tehát elkezdtem eltüntetni a vonalakat. És az összes vonal, ami az arcokat, meg itt a körülöttek, a hátteret alkotja, azért ilyen nagyon furcsa, és azért nem egyértelműen vonal, mert megszűnt önálló, folytonos vonalnak lenni. Ezt körbe lehet adni, ez ilyen szempontból érdekes. Itt van még egy másik dolog, ami szintén ilyen épületes, és itt is nagyon jól látszik a különbség, hogy ez egy ez az első állapota, amikor lenyomtattam. Ugye azért kell lenyomtatni ilyenkor, hogy az ember megnézze, hogy a vonalhálók azok hogy néznek ki. Mert az ember, amikor lekarcolja, akkor nem tudja, hogy mit karcolt le. A maratás végén, nyomtatáskor derül ki, hogy mi van a lemezen. És akkor kellett még az ablakokat, meg bizonyos dolgokat sötétíteni, és akkor még egy vonalhálót újra kellett alapozni, és akkor még egy hálót rávenni, és akkor a kettő között ez a különbség, ezt is körbe lehet adni. Egy dolgot nagyon szívesen megmutatok, ez nagyon fontos. És jó koszos a kezem, ez pont jó. A grafikának az a lényege, hogy igazából egy nyomat akkor számít jó nyomatnak, amikor ezen a felületen semmi más nincs, csak az, ami a grafika. Tehát, hogyha ez koszos, akkor az nem számít jó nyomatnak. Ebből kifolyólag a grafikát mindig úgy kell megfogni, hogy a kezünk az ne hagyjon nyomat rajta. Ez egy módon lehetséges csak, hogyha nem fogjuk, hanem úgy tartjuk a kezünket, hogy két, ugye így, és nem esik ki közte, és a papír saját súlyával helyezkedik el a kezünkbe. A papír ugyanis a saját súlyával nem nyomódik rá annyira a kezünkre, hogyha még koszos is a kezem, hogy látható legyen a nyoma a papíronnal, a kosznak. Ahhoz nekem meg kell fognom a papírt. A másik az, hogy mindig úgy szabad megfogni a papírt, hogy ugyanott fogni két oldalról. Ez igaz, akárhogy tartjuk, ugyanis akkor nem törjük meg a papírt. Ha három helyen fogjuk meg a papírt, így, akkor gyakorlatilag minden egyes megfogás egy maradandó törést hoz létre a papíron. Ez azért nagyon fontos, mert egy grafikának a, hogy mondjam, az állaga, az más, mint meg az egész használata más, mint egy képnek, ami a falon van. Egy grafikának hozzátartozik a használatához az, hogy megfogjuk. Tehát, hogy kézbe vegyük, megnézzük közelről, stb. Lapozzuk akár, hogyha össze van kötve könyvbe. És hogyha minden egyes lapot megfogunk úgy, hogy három helyen támasztjuk meg, akkor ugye, hát én sajátom a simán, mert akkor ugye egy ilyen, mindenki ismeri ezt a jelenséget. Az árnyékot látja. Ha ilyet látunk, tehát ez az árnyék látszik, akkor gyakorlatilag az a nyom, az mostantól mindig megmutatható lesz, hogy hol törött el a papír. Ezt, hogyha valaki egy sima A4-es írógéppapírt megfog így, és egyszer csak a papír súlyánál meghajlítja, akkor lehet látni, hogy ott egy úgynevezett ilyen tojástörés keletkezik, ami tényleg ott marad onnantól kezdve. Ez azért nagyon fontos, mert ezek a papírok, ezek egy idővel ott eltörnek, ahol így, pláne az öreg papírok, ahol így fogjuk meg. Tehát egy ilyen dolgot mindig igazából, mint egy ilyen a saját súlya által nehézkedő dolgot kell fogni. Nem megfogni kell a szónak a hétköznapi. Ezt nyugodtan adjátok körbe, mert ezek ilyen izék, tehát ezt meg lehet nézni. Na most, még egy dolog érdekes talán ebbe az egész nyomtatásba. Ugye, arról beszéltem, hogy egy árokrendszer képződik. És ugye a részkarcot akkor kétféleképpen lehet lenyomtatni. Befestékezem az árkot, és lenyomtatom fehér papírra, mondjuk feketével. Vagy befestékezem a felszínt, úgy, hogy az árokba ne menjen festék, és mondjuk lenyomtatom fekete papírra, fehérrel. Akkor ugye mindenhol, ahol árok van, ott fehér lenne, és ennek a példája, vagy ennek példaképpen tudok mutatni egy ilyet, ami pontosan ugyanannak a lemeznek a kétféle képpen lenyomtatott valamiéből készült. Tehát ugye ez egy részkarc technikával, az árkok lenyomtatásával készült nyomat. Ez pedig ugyanannak a lemeznek egy fekete háttérre, egy sokkal világosabb szürke felülettel, ami csak a felszín van felhengerelve, és minden, ami árok, az igazából üres. Ennek a lenyomtatásával készült nyomat. Ez azért fontos, mert régi grafikákat is láttam már, olyat, ami le van nyomtatva úgy, hogy az árka van lenyomtatva, fekete festékkel fehér papírra, és fordítva valamilyen színes papírra, kékre, barnára, fehérrel, akkor gyakorlatilag megfordul a grafika. De ennek nem mindig van értelme, mert ugye, hogyha valaki árnyékokat karcol, akkor az megszűnik értelmes dolognak lenni nagyjából, hogyha megfordul, mert akkor minden, ahol valahol árnyék volt, ott lesz fény, de akkor az nagyon furcsa. Tehát az egy ilyen, nem is negatív, ez nem negatív teljesen, hanem egy nagyon furcsa változás a képen. No, ennyit mondok. Ha esetleg valami kérdés van, vagy felmerült valami kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok rá.
Igen, az érdekel, hogy ez összes ilyen nehézség ellenére a megvalósításnak. Mi az a plusz dolog, mondjuk a grafikához képest, amiért mégis érdemes ezt választani?
Hát szuper jó kérdés, ez nagyon fontos, ez a döntő egyébként. Az, hogy minden egyes nyomhagyási technikának sajátos lehetőségei vannak. Ez azt jelenti, hogy grafittal, papírra bizonyos okok miatt érdemes rajzolni. Bizonyos dolgokat lehet vele megcsinálni. Bizonyos típusú felületeket, vonalakat, mit tudom én, visszaradírozásokat, stb. Tehát ugye megvan az anyagból, az anyag használatából fakadó lehetőségek tárháza, és csak azt lehet vele csinálni. Amit meg lehet rajzolni mondjuk ceruzával, valahogyan, ugyanazt már nem lehet megrajzolni például tussal. A tuss az egy folyékony anyag. A tuss ugye azt vagy ecsettel, vagy tolszárral, vagy hurkapálcikával, vagy náddal, vagy tehát nagyon sokféle anyaggal, de megint ugye nem mindegy, mivel visszük fel a papírra. Ha ecsettel rajzolsz, a más lehet rajzolni, mintha mondjuk tolszárral rajzolsz, ami mondjuk néha még bele is akad a papírba, elakad. Az egy másfajta anyagkezelést, másfajta mozgásokra ad lehetőséget. Ha hurkapálcikával rajzolsz tussal, az megint nagyon más. Ha mondjuk ezt az egészet át akarod tenni, és csak azt bele grafikát csinálni, akkor ugye csinálsz egy részkarcot, vagy részmetszetet, vagy fametszetet, mindegyik egy sajátos nyomhagyási technika. Ugyanazt, amit megrajzolt cerkával, nem lehet kimetszeni a fametszetbe. Miért? A fametszet egy festék nyomtató felület lesz, ahol a festék vastagsága a vonalon végig ugyanolyan fekete lesz, de akár a részkarcnál is. Egy vonal, egy maratott vonal nagyjából ugyanolyan fekete. Ahhoz ugye másképp kell maradni többször, hogy ez változon. A ceruzánál például ugye megcsináltad azt, hogy erősen nyomom rá, gyengéden, erősen, gyengéden, és ugye akkor ez egy dinamizmus, ami a vonalon belül is dinamikus. Ezt például metszetekkel nem lehet megcsinálni. Rézmetszettel lehet olyat, hogy vékonyat metszeni, utána ugyanaz a vonal vastagon folytatják, majd megint vékonyan, de rendkívül körülményes, és mégiscsak a fekete, az egy teljesen folytonos, teljesen azonos tónusú fekete lesz. Tehát a vonalnak csak a vastagsága változik, igazából a tónusa egyáltalán nem változik. Na most a nyomtatott grafikának pontosan ez a lényege, hogy a nagy játéktér az ott van, hogy a vonal, ami egyébként egyszínű, meg a, tehát mindegyik nyomaton a maga a festék ugye az egy adott tónusú dolog, ennek a vonal vastagságai, mert gyakorlatilag a vonal mélység a részkarcban, az is gyakorlatilag vonal vastagság szabályzás. Tehát ugye vagy vékony vonal, és akkor szürkébbnek látod, de tulajdonképpen ugyanaz a fekete festék. Ha meg vastag a vonal, akkor egyre feketébbnek látod, minél vastagabb. Na most itt technikát úgy érdemes választani, amikor először is meg kell ismerni a technikákat, és amikor az embernek már kicsit rááll az agya arra, hogy mit lehet megcsinálni az egyes technikákba, mit lehet megcsinálni kőnyomatba, részkarcba, vagy valamibe, vagy mit érdemes szabad kézi rajzba megcsinálni, vagy mit érdemes megfesteni, hogy gyakorlatilag az ember ak között is választ, hogy az a, amit én meg akarok csinálni, az melyik médiumban kell, hogy megfogalmazódjon. Ennek nagyon érdekes példái vannak, gyakorlatilag nincs értelme pontosan ugyanazt, változtatás nélkül ugyanazt megrajzolni, megfesteni, megcsinálni részkarcba, meg könnyomatba. Egyrészt nem ugyanaz lesz, mert plusztán a technika akkorát ad hozzá a formákhoz, tehát nem lehet ugyanazt szolgai módon úgymond áttenni egyikből a másikba. A technikák különbsége óriási látványbeli különbséget fog eredményezni, de pont az a vicc, hogy éppen ezt ki kell használni, tehát igazából úgy érdemes kitalálni azt, hogy most mit csinálnak az ember részkarcba, vagy mit csinálnak kőnyomatba, hogy mi a probléma, és akkor az szerint választ technikát normális esetben. Tehát itt igazából arról van szó, hogy a technika az egy plusz lehetőséget ad, ez egy kifejező eszköz, tehát messze nem mindegy, hogy egy dolgot az részkarcba vagy olajfestvénybe csinál meg valaki. Az igazából nem ugyanaz. Tehát hiába maga mondjuk a jelenet történet vagy az ábra az ugyanaz, de nagyon nagy különbségek vannak. Pontosan azért, mert egy vonal vagy egy fekete-fehér vonalháló az másképp működik, mint egy festett felület. A grafikai technikákban az egyik legkülönösebb az, amit az elején mondtam, de talán még egy hangsúlyt kell adni, hogy igazából egy grafikus ezen a nyomaton nem dolgozott soha. Tehát a grafikus az a hordozóanyagon, a lemezeken dolgozik. Ez azért nagyon, nagyon érdekes, mert ez egy óriási áttétel. Ez gyakorlatilag egy óriási absztrakciós lépés a technikába, amit csak is gyakorlattal lehet elsajátítani, hogy amikor én így csinálok, és aztán ennyi időig maratom, akkor az mi lesz a papíron. Tehát ez messze nem egy olyan dolog, ami egy olyan közvetlen kapcsolatot jelent a grafika és a vagy a kép és a készítője között, mint a rajz, vagy a festés, ami közvetlen ügy. Itt gyakorlatilag a lemezen dolgozik annak a tudatával, hogy a lemez milyen nyomokat fog majd hagyni a nyomtatáskor. Ez egy nagyon más, egy kicsit, hát hogy mondjam, távolságtartó dolog. Tehát néha az ember megdöbben azon, amikor lenyomtatja és meglátja a nyomatot. Mert hogy gyakorlatilag minden idegszáladdal a lemez alakításával foglalkozol. Egy nagyon kemény felületen, ugye egy rézlapon dolgozik valaki, ami egyébként csúszós, mert ugye a tű is kemény, meg a réz is kemény, és a kettő az egy olyan, mint egy üvegen, golyóstollal akarnál írni. Olyan érzés a részkarcolás. Ez nem olyan, mint amikor papírra rajzolsz, mert a papíron súrlódik, akadályokat képez, stb. A papír maga. Tehát ugye ennek van egy nehézkedése, mindegy. Tehát. És a rézkarcon pedig sokkal könnyebben szalad a dolog. Kivéve, amikor elakad. De ezzel most nem. Jó, ennyit mondanék. Esetleg... Hidegtű. Hát nem, hoztam hidegtűt is. Hidegtű, meg monotípia esetleg töredékesen. Jó, tehát hidegtű az egy olyan technika, mert ugye most arról beszéltünk, hogy savazunk. Rajzolunk, savazunk. Na most igazából ez egy olyan, de ez nem teljesen hidegtű, csak bizonyos részei hidegtűk. Ez egy ilyen vonal, és az összes vékony vonal az nem maratott vonal benne, hanem rajzi vonal. Ez azt jelenti, hogyha a karctűnket, itt van egy karctű, azért ezt is körbe lehet adni, ez azért iszonyú hegyes. Nem tűnik hegyesnek, de gyakorlatilag, ez, ha a mikroszkóppal megnézi valaki, akkor ez nagyon-nagyon egy hegyé áll össze. Nem olyan, mint egy varró tűnek a hegye. Ez annál sokkal hegyesebb. Na most ezt, ha rányomjuk a rajzolás közben a lemezre, akkor gyakorlatilag egy olyan nyomot hagy a lemezen, ami mindenféle maratás nélkül lenyomtatható. Csak hogy ez a... A rézmetszetnél, amikor a metsző metsz, itt a metszőkés, ugye itt előtte hajtja fel a sorját, a rész sorjáját, és nagy ritkán így oldalra is egy kicsike sorját. Az árokból, ugye itt egy árok keletkezik, a két oldalra kitesz a rézmetsző vésője. Ezt kell eltávolítani. A hideg tűnek, annak, amikor a rézkarc, a rézlapra egyből közvetlenül rajzolunk, akkor pontosan ezek a sorják a lényegei. Ugyanis akkor az történik, hogyha sokkal meredekebb szögbe lehet hideg tűzni, tehát kb. Így. Így valaki rajzol a rézlemezre, akkor ugye húz egy árkot, és ez az árok a két oldalra a sorjákat kitüremkedteti az árok két oldalára. Most ezek fogják felfogni a festéket. Tehát itt gyakorlatilag az történik, hogy egyrészt az árokban is lesz egy kicsi festék, de ez az árok nem mély, ez picit sem mély. Ez a maratott vonalaknak a leghalványabbikához hasonló mélységű, viszont a szélén itt vannak ilyen sorják, és a sorják alatt ott tud maradni festék. Ezért ennek a rajz, ennek a nyomtatott vonala, az hasonló lesz a fonálhoz, tehát egy olyan vonal, ami bolyhos nyomtatott vonal lesz. Most ez pontosan arra jó, hogyha valaki ezzel rajzol, hidegtűvel, ahol csak picit nyomja rá, ott ugye nagyon sekély lesz ez az árok, viszont utána, ha ugyanazt a vonalat erősebben rányomja, akkor ott mélyebb lesz. Tehát itt a hidegtűbe a vonalnak is lesz egy dinamizmusa. Csak ez egy abszolút nem tartós vonal lesz. Tehát, hogyha egy rész karccal lehet nyomtatni mondjuk 20-30 nyomatot normálisan, akkor hidegtűvel már a harmadik nyomat után, sőt, az első két nyomat még kb. Egyforma lesz, már a harmadik nyomat az már lényegesen halványabb lesz, mint az első nyomat. Azért, mert ezek a sorják, ezek nem bírják a nyomást, és ezek nagyon hamar lenyomódnak, letörnek, kiegyengetődnek, tehát gyakorlatilag megszűnik a felületi bonyolultság, és ezáltal nem lesz festékfelvevő az a rész. Ennyit a monotípia. Még az nagyon fontos, mert talán Rembrandt-tal kapcsolatban még ez fontos, hogy, és ugye végig olyan nyomhagyással foglalkoztunk, amikor is egy maradandó nyomóformát készítettünk a lemez felszínén. Akár a metszetbe, akár a hidegtűbe, akár a részkarcba, a maratással, vagy a vésőkkel, vagy a tűvel, egy olyan vonalhálózat, ami ott van. Na most a monotípia az ugye egy olyan grafikai eljárás, amikor a rézlemez ezen nem készül semmilyen maradandó árokrendszer vagy nyom, hanem a teljesen sima rézlemezre, mindenféle karcolás nélkül, teljesen egyenletesen felvisszük a fekete festéket. És erre a fekete festékbe bizonyos helyen, mondjuk egy rongyal beletörlünk. Ekkor ugye ilyen fehéreket törlünk bele, tehát egy gyakorlatilag olyan gondolkodású rajzot lehet csinálni, hogy mindent letörlök, aminek fehérnek vagy világosnak kell lennie. És ami ott marad, az fekete, ugye mert az a befestékezett fekete felület, ez egy az egyben lenyomtatható. Na most, egy ilyen részkarcon, hogyha például van egy olyan rész, ami nagyon sötét, akkor igazából a lemeznek azt a részét, amit eleve vonalhálókkal sötétre akar a karcoló, nem is érdemes annyira letörölni sok esetben, mint azt a részét, ahol nagy világosok vannak. Tehát a részkarcnál, a rézmetszetnél, vagy akárminél a letörlést is lehet monotípia szerűen használni. Ez azt jelenti, hogy nem azonos mértékben törli le a lemez teljes felületét a grafikus. Ezzel olyan grafikákat lehet csinálni, hogy van egy karcom, és azt le lehet nyomtatni nagyon sokféleképpen, attól függően, hogy hol hagyok árnyékokat tudatosan, monotípia-szerűen. Ugye ez egy megint más gondolkodásmód, mint, tehát itt az van ám, hogy ez egy ilyen kreatív használata igazából a grafika adta lehetőségeknek, mert itt igazából miről van végig szó? Festék, árok, tehát árok mélységekről, amik ugye festék vastagságokat jelentenek a letörlésnél, meg ugye megint csak miről van szó, hogy festékes felületeknek az eltüntetése vagy nem eltüntetése, hagyok-e ott festéket, nem. Még egyetlen dolog, ami nagyon fontos, hogy van egy olyan, hogy lemeztónus. Tehát igazából, ha egy grafikát lenyomtatnak, akkor az olyan részeken, amik fehérek, is nagyon sok esetben, hát nagyon jót lehet itt mutatni, hogy ez itt is barnás. Ez azt jelenti, mondjuk ez cinklemezről van nyomtatva, ez nem rézlemezről, hogy ennek a lemeznek alapból, még ha legjobban törlöd le, is van egy kis tónusa. Ezt egyetlen féleképpen lehet eltüntetni, hogyha ezeken is látszik, hogy itt középen kicsit szürkés. Látod? Ez igazából ilyen ám. Ez a lemeztónus. Ezt úgy lehet eltüntetni, hogyha hintőporral vagy talkummal, ismerjük ezt az anyagot, ugye? Hát hintőport mindenki ismeri. A talkum az körülbelül ugyanaz, de krétapor is tökéletesen alkalmas erre a feladatra. Krétaporos ujjal, vagy krétaporos rongyal, azon a részen, ahol mondjuk itt, ahol nagyon fehéret akar a grafikus, ott ezzel a porral törli ki a lemezt. Mert ez a por képes a lemez ilyen teljesen atomi szintű egyenetlenségeiből is kiszedni a festéket, amit már a rongy, meg a kéz sem képes kiszedni, mert ugye ezek is egy bizonyos hupa, tehát bizonyos hupli nagyság alatt már a kezed is átugrik a huplik fölött, és nem megy bele a mélységeibe, de a krétapor az igen. És az ki is lehet, tehát ez egy ilyen nagyon macerás dolog igazából ez a lemezkitörlés, hogyha valaki azt akarja, hogy tényleg ilyen vakító fehér, tehát a papír fehérjével egyenértékű legyen a grafika legvilágosabb pontja, akkor azt érdemes ilyen bonyolult módszerekkel kivilágosítani. Jó. A rézmetszetet különböző számú, most persze a jó rézmetszőről van szó, tehát a rossz rézmetsző az tud olyat csinálni, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a rézkarcot és a rézmetszetet, de a jó rézmetsző az nem. Tehát arról van szó, hogy ezek rézmetsző kések. Minden vonalhoz, vonalvastagsághoz, ahhoz, hogy egyenes metszenek vagy íveket, balra forduló ívet vagy jobbra forduló ívet, más metszőkést kell használni. Ugyanazzal igazából rendkívül nagy macera egyenest vagy ferdét metszeni lehet, de ez egy tortúra. A rézmetszetbe az eszközök specializálódtak, és vannak olyanok, amikkel ferde vonalakat metszenek, van amivel egyenes vonalakat metszenek, stb. Jobbra-balra forduló vonalakat. Na most, vastag vonalhoz más eszközt használnak, mint vékony vonalhoz. Ebből kifolyólag egy minőségű vonal, tehát például egy típusú vékony vonal, az egész metszeten ugyanolyan. Mert ugyanazzal a metszővel, ugyanolyan mélységű árkokat csináltak végig. A széléről mindenhonnan eltávolították a sorját, ami azt jelenti, hogy maga a metszetvonal az teljesen rideg, folytonos vonal, a széle az teljesen egyenes, nincsenek semmi fajta kis hibák, mozgások rajta. A részkarcban a rajzoló gesztusai, tehát az, hogy a te kezed hogy remeg, vagy nem remeg, tehát hogy hogyan tudod fordítani a csuklódat, hogyan rajzolsz, mik a a te rajzi vonalaidra jellemző formák, ezek látszanak. Ilyen típusú jellemző formák a rézmetszetben nincsenek. Tehát a rézmetszetben, hogy mondjam ezt, hogyha nem direkt valaki arra sportol, hogy most gesztusokat metszen, akkor nincs gesztus, mert pont ott egy más gondolkodásról van szó, ott arról van szó, hogy lehet egy rajzot egy teljesen szabályos vonalhálóvá átalakítani. Aki a, nem tudom, hogy a pénzeket, aki megfigyelte, most a régebbi pénzeket, az ezresig, tehát az ilyen ezres, 500-as, nagyon nagy pénzek már nem ilyenek. A régi pénzeken, azok mind rézmetszettel voltak tervezve, és azokon lehet látni, hogy ha kiszúrsz valahol magadnak egy vonalfajtát, azt a vonalfajtát az egész metszeten akárhol megtalálod, az ugyanolyan. Tehát nincsenek benne gesztusok, vagy valami fajta ilyen változása.
A rézmetszet az ugye úgy készül, hogy előrajzolják a lemezre. A vonalakat, különösen még a 16. részletörténeti szempontból, a 16. században, amiről mindent kérdezik, hogy most hogy csinálják, ezt nem tudom. Akkoriban azért úgy csinálták, hogy előrehajzolták ezeket a nagyon precíz vonalakat, és gyakorlatilag a metsző műves az egy kivitelező, aki mindig az előre mervezett vonalakat utána húzza. Tehát a metsző az nem rajzol. A metsző az metsz. Egy meglévő rajzot kimetsz.
Van olyan, hogy ilyen iszonyatosan halványan belemaradták. Tehát, hogy elő is maradták. De csak úgy, amit mondtam, hogy ilyen kétpercesre. Ez annyi, hogy már lehet látni a tiszta lemezen utána, hogy itt egy ilyen nagyon-nagyon vékony vonal van, és akkor azt kell, a rézmetszőnek olyan a feladatai vannak, hogy ha van egy forma, ami fordul, ugye mondjuk így tételezzük fel, hogy ez önmagában nem fordulna, mert most ez miért fordulna nekünk akárhova. És akkor ő azt mondja, hogy itt vékony lesz a vonal, és akkor itt például ilyeneket metsz egy rézmetsző. És akkor ugye ez valamin úgy néz ki, mint hogy megvastagsz, és akkor erre utána egy másik eszközzel esetleg metsz egy másik vonalhálót. És akkor igazából, ha megnézünk közelről egy rézmetszetet, akkor ott ilyen vonalak vannak, amik valahonnan elindul. Így. Ez baromi látványos egyébként, meg pláne ezek aztán vonalhálókban iszonyú látványosak, mert ezek csinálják az árnyék. A felületeket, meg árnyékokat.
Ez egy másolás. Tehát meglévő rajznak az átmásolása a kézműves technikával a lemezbe.
Igen, és egy szabályrendszert követve.
A sav az, ami másol. Ott a rajz az, ami szabadkézi, és a szabadkézi rajzot másolja át a sav a lemezbe. Meg között a lemezen a kézműves másolja át az előre meglévő rajzot.
Van egy olyan technika, amit úgy hívnak, hogy lágy alap. Amikor is, ugye ez az alap, amit mutattam, ez azért ez egy kemény alap. Tehát ezeket a lemezeket, ha így megfogod pusztán, attól semmi baja nem lesz az alapnak. Nem jön le. Ha sokáig melegíted, akkor megolvad a kezed hőjétől, de csak úgy megfogni semmi baj. Ezt azért lekarcolni kell, vagy megkarcolni kell. Most a lágy alap az egy olyan technika, hogy ugyanez a viasz, csak egy... Tehát nem ugyanaz a viasz teljesen, hanem van benne keverve fagyú, meg ilyesmi, és ezáltal az egész sokkal lágyabb, és erre lehet olyat csinálni, hogy rátenni egy vékony papírt, egy pausz papírt a lealapozott lemezre, fogsz egy ceruzát, grafit ceruzát, és rajzolsz erre a pausz papírra valamit, és igazából a grafit nyomó ereje az akkora, hogy a rézlemezről a lágy alap, ahol rajzoltál, ott a nyomás mértékében átragad a pauszpapírra. Tehát amikor végén megfogod a pauszpapírt és így lehúzod, akkor gyakorlatilag leszeded a lágy alapot a rajz mintázatába a lemezről, és ezt ki lehet maradni. Ennek az előnye az, hogy a vonalak azok ceruzaszerűek. Tehát ahogy a ceruza is egy kicsit szabálytalanul kopik, kicsit foltos a ceruzavonal, ugye ceruzával lehet ilyen kicsit hasonló, a papír egyenletlenségeit követő vonalakat csinálni, ezt mindenki ismeri, ez nem egy csontfolytonos vonal. Ugyanúgy a lágy alappal egy ilyen kicsit, nem tudom, mintha ez egy ilyen nagyon spontán rajz lenne, olyat ki lehet maradni. Amit simán részkarctűvel, meg ilyesmivel nem lehet. Az mindig egy teljesen folytonos, tehát ugye ott látszik, hogyha megemeled a kezed és újból visszateszed, tehát hogyha nem direktra, tehát hogyha te szaggatod meg a ceruza vonalba, meg a lágy alapba, viszont lehet, hogy annyira flotta a rajzolni, így aláírásszerűen, mindenki tudja, hogy ott is van, hogy megemeljük a kezünket, ilyesmi. Ez nem teljesen kivitelezhető a részkaszba, ott ez egy kicsit más. Hát, na most ezért, figyeljetek, a nyomatszámok itt azért azok nagyon a technika függvényei. Tehát itt arról van szó, hogy az egyes technikák között nem csak egy ilyen spontaneitási fogba vannak különbségek, hanem ténylegesen a mondjuk nyomatszám szerinti használhatóságba. Ugyanis minél korrektebb, ridegebb, önállóbb egy vonal, ha legyen az részmetszet, ha legyen az részkarc, annál kevésbé torzul a nyomtatás száma, tehát sorozatai, vagy a sorozata alatt. Ha egy vonal, mondjuk lágy alapban ilyen gesztusokból van csinálva, és néhol elvékonyodik, elhalványodik, van lehet, hogy az első nyomatokon még egy ilyen nagyon pici nyomokként ott maradó, elhalványodó vonalrész, az nyomhagyó felület. De aztán lehet, hogy a 10-15. Nyomat után az a kis rész egyszerűen eltűnik, és az már nem nyomhagyó felület. Tehát ezt kell érteni, hogy ezek nem, tehát a rézlemez az egy puha fém. Tehát igazából az nem bír ki ilyen nagyon nagy számú nyomdai nyomtatást, a pénzeket. Régen rézmetszetbe tervezték, rézmetszetet készítettek, ugye? A rézmetsző leült, és egy darab rézlemezt kimetszett, utána ezt a rézlemezt ilyen elektrolízissel sokszorosították, az eredetit azt eltették a széfbe, és a sokszorosított rézlemezeket, nek a felületét bevonták, vagy krómmal, vagy valamivel, ami nagyon kemény, és arról nyomtatták a több ezer, vagy nem tudom, több százezer nyomatot. Nem a rézről magáról, mert a rézről nem lehet nyomtatni. Tehát ez még az offset nyomtatás előtt, tehát régen, amikor a dollárt meg máig így nyomtatják, tehát az 10 évvel nyomtatják rézlappal, ami be van vonva, az eleje, vagy a felszíne egy nem kopó anyaggal, mondom, de ez egy nagyon nehéz ügy, mert ez egy nagyon bonyolult technika.
Hogy a rézmetszet az sokkal több, egy rézmetszetből sokkal több hasznos értékű kópiát lehet lehúzni, mint egy rézkarcon. Sokkal mélyebb árkokat és sokkal élesebb.
A rézmetszet vonalnak ilyen a széle. Ez nem kopik annyira. Az a baj a rézkarcban, hogy a rézkarc vonalnak igazából függőlegesen kezdődik az éle, és nagyon sokszor a maratásba itt befele ez még terjedni is tud. Tehát igazából sokszor ilyen alakú egy rézkarc vonal. Na most a sokszori maratásnál ez itt behajlik. Vagy nyomtatásnál behajlik. És ezért változik. Tehát itt, ha ilyen szabályos lenne, akkor az sokkal többet bírna, de a sav az nem így mar. Fa metszetet, ha valaki látott közelről.
Miért olyan kiszámíthatatlan, milyen lesz a nyomat? Ami nagyon fontos tényező, esztetikai szempontból is nagyon fontos tényező, hogy ez a bizonyos elvi regeneratessége a nyomatnak a kézi munkától. A metsző esetében ez azért nem igazi probléma, mert a metsző az eleve másol. Gyakorlatilag a metsző azt a nagyon nagy meglepetést nem érheti abban, hogy mit fog látni, amikor elkészül a nyomat. Az igazi meglepetés a karcolót éri. Kicsit ahhoz hasonlítható ez az érzés, az biztos ismerik ezt a szubjektív érzést, amikor az ember fénymásol, és szórakozik a méretekkel, most akkor beállítom, hogy na hát, ha jössz, berakja, és akkor és lesi, hogy mi jön ki a gépből, és akkor úristen, most ez az élmény, tehát hogy én csinálom a metszetet, hanem egy technológiai folyamat eredményeként áll, amelyet bizonyos értelemben tudok befolyásolni, tudok valamilyen mértékig befolyásolni, de nem én hozom létre. Ez borzasztó lényeges, különösképpen akkor, hogyha meggondoljuk, hogy az egész 15. századi kultúrában milyen erős volt az alkotó, a diszennyó elmélet. Tehát az, hogy az alkotó az valójában egy isteni sugallat alkot, amit a kézművel azt a magasrendű eszmék jelenléte diktálja. Tehát hogy a kézmunkája az valahogy egy közvetlen lenyomata valaminek, ami nem látható. És itt meg kiderül, hogy amit a kéz csinál, az egyáltalán közvetlenül tudja azt, hogy mi fog abból aztán előjönni, és egyáltalán csak a kézen múlik, hogy mi lesz belőle.
Itt erre egy jó példát tudnék mutatni, ez egy olyan nyomat, amiben nincsen kézmunkája. Ez ragasztó szallaggal készült, tehát itt ebben rajz nincs. Itt azért látsz sötéteket és világosakat, mert valahol le volt ragasztva ragasztó szallaggal, meg ilyesmi, ugye ott nem tudta megmarni a sav a felületet. Utána pedig ide szó szerint ide be van ragasztva egy ragasztó szallag, aminek a széle a letörlés után, ugye mert ott egy ilyen ugrás van, mert hogy azért ott marad egy kis festék. És akkor ez például egy nyomhagyó eszköz. Tehát például ebbe, hogy ez, amikor ez egy anyagkísérlet volt, hogy milyen lesz ez ennek az elején, amíg egy ilyet végig nem csináltál, és nem jöttél rá, hogy ezek az anyagok hogy működnek, a fogalmad nincs. Tehát a grafikában számtalan olyan kísérletező megoldás van, aminek a végeredményét megnézve lehet eldönteni, hogy ezt tekintsük végeredménynek, vagy dobjuk ki. Tehát, mert hogy az eleve előre, amikor megtervezed, tehát amikor nem egy klasszikus módon használsz valamit, hanem valamibe elkezdesz variálni. Ez lehet egy maratás, hát ott van az a nagyon sokáig maratott lemez, az egy napig volt maratva, fogalmam nem volt, hogy mi lesz egy nap után. Annyit tudtam, hogy egy nagyon nagy domborzatot akarok csinálni. Meg tudom mutatni viszont annak a lemeznek, hol van? Meg tudom mutatni a nyomát, ami nagyon érdekes. Itt van, na. Tehát ez például egy olyan felület, az a nagyon egy napig maradott nyomat, na a felület az a háttér. Igazából annak semmi más funkció nem volt, mint ezekben a nyomatokban hátteret képezni. Az előtér az meg egy másik lemez. Tehát ez egy bonyolult módon készült technika, mert itt ez két külön lemezről van, egy papírra nyomtatva, egymás után, tehát kétszer van nyomtatva. Először lenyomtattam egy ilyen fehér maszkkal csak a háttereket, majd utána ide tettem a másik lemezt, és azzal belenyomtattam úgy, hogy legyen egy ilyen kis fehér aurája a nyomatot. De itt pont az az érdekes, hogy a grafikában mindig ilyen felületkülönbségekbe gondolkodik az ember, hogy amikor bizonyos helyre vonalhálót teszel, azzal a mellette lévő üres felület más, mint hogyha mellette nem lenne vonalháló. Tehát itt, amit az előbb mutattam azon a karcon, hogy például a bizonyos helyek tónusértékei megváltoznak, hogyha a környezet világos, vagy ha a környezet sötét. Nem ugyanaz lesz. Itt erre jó példa. Igazából a nyomóforma, igazából a fejrajza ugyanaz, az összhatás totálisan más. Mert az, hogy mi veszi körül, ez a zárnyékos rész, vagy nem tudom, ilyen szakálszerűs valami, teljesen másképp működik, hogyha egy ilyen struktúra van a közelbe, mint hogyha csak fehér lap van a közelbe. Tehát a grafikus, amikor egy felületet képez, azzal gyakorlatilag, mondjuk ez minden képzőművészeti alkotásra igaz, tehát, de a grafikánál ez talán az egész metódusnak a kicsi technikai jellege miatt erre kell figyelni. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy egy felület létrehozásakor a környezet az nagyon változik. Majd, hogy nem úgy kell gondolkodni ebbe a dologba, mint hogyha egy ilyen sötét-világos kontrasztba gondolkodna az ember. Viszont a kontraszt az úgy jön létre, hogy ilyen lépésességbe, tehát ugye, hogy például a részkarcba, hogy hány vonalhálót teszek egymásra. És ugye ez az, amit mondtam, hogy ezt egyszerre, egy adott pillanatban nem lehet túl sokat egymásra lenni, mert akkor az vakfoltot eredményez. Tehát ez egy technikailag is lépéses, tehát lépcsőzetesen létrehozott nyomóformában kell gondolkodni.
No, mint az időnk
valóban. Akkor befejezz.
Csak egy kérdőt szeretném egy mondatban hozzáfogni ehhez, hogy a továbbiakban látunk kell, hogy a képzőművészetek nagyon erős, hogy ilyen művészet technikához kötött, mint minden művészet bizonyos értelemben van egy technikai réteg, egy dimenziója, amely nélkül nem lehet valójában megérteni, hogy miről is beszélünk. És ezért én személy szerint, bár az esztétáknak ez nem különösebben kedvenc terepe, de azt gondolom, hogy nem lehet komolyan művelni a műértelmezésnek a munkáját, akkor, hogyha az ember ezekkel az elemi feltételekkel nincsen legalább megközelítőleg tisztában. Tehát a kérdés tulajdonképpen az, hogy most tovább gördítem ezt az okfejtést a mi gondolatmenetünkben, hogy az a feladatunk, hogy értsük meg Rembrandt részkarcait, mint részkarcokat. Ne egyszerűen biblia illusztrációként értsük meg, ne egyszerűen valamilyen színházi logika szerint értsük meg, ne egyszerűen valamiféle festői problémáként értsük meg, hanem mint részkarcokat értsük meg. És látjuk, hogy ez nagyon specializált figyelmet igényel. A kérdés az, van-e összefüggés, ez az igazi feladat, van-e összefüggés, az így módon felismert technika, a technika így módon felismert természete, a technika belső logikája, azok a dinamika között, amit a technika lehetővé tesz, amit az Zoli nagyon szépen elmondott, amit lehetővé tesz és amit kizár. És az értelmezés az adott, mondjuk a téma, mondjuk ebben az esetben a bibliai jelent értelmezések között. Van-e közöttük átjárás? Vagy nem arról, nem, a tartalom és forma egységének a lózungja helyett, nem inkább azt a folyamatot kell kidolgozni, ahogy a meghatározott vallási, vagy bibliai, vagy irodalmi kérdések, vagy erkölcsi kérdések, vagy nem tudom micsoda, átmegy, átvezetődik a technikának ezeken az elemi szintjein, és ott megvalósul. Vajon nem azt jelenti egy részkarcként való megértése, hogy minden tartalmi összefüggést, mint ennek az anyagnak a sajátlagos belső működését értjük meg, vagy veszük észre. És ez minden egyes mű esetében, minden egyes technika esetében, a technika természetéből következően nagyon, nagyon fog különbözni egy másiktól. Tehát ezért nagyon nem mindegy az, hogy tehát nem szabad úgy beszélnünk egy részkarcról, ahogyan egy festményről tudunk beszélni. Vagy hogyha úgy beszélünk róla, akkor még egyikről se beszéltünk igazán. És ezt nagyon világosan, szerintem nagyon világosan tudatosítanunk kell, hogy nem lehet megkerülni az ilyenfajta, belemerülni az ilyenfajta látszólag nagyon anyagközeli és nagyon úgymond szakmai kérdésekbe, mert ha ezekben nem merülünk bele, akkor tulajdonképpen az elvontságnak olyan szintjén maradunk, ahol egyébként már mindent elmondtak. Úgyhogy a következő alkalommal, de megpróbálnám művészettörténetileg értelmezni ezt a különbséget, ami mondjuk az ott esetben a részmetszés és a részkarcolás technikája, mondjuk a legfontosabb kérdések egyike ez a sokszorosító grafika és a monotípia problémája, ugye abszurdum tulajdonképpen, hogy a sokszorosító grafikusok monotípiát csinálnak. Tehát egyedi nyomatokat csinálnak egy olyan művészetben, amelynek a lényege az, hogy sokszorosítható, vagyis hogy ez egy ilyen fából vaskarika. Hogy jön ez? Hogy a csodában van ez? És akkor mit csináljunk, hogy más nem mondjak, még egy utolsó műalkotás jelenti kérdést, hogy fölvessek, hol a mű? Azt mondom, hogy Rembrandt részkarcáról beszélünk, miről beszélünk? Melyik a mű? A lemez? A nyomat? Ha nyomat, melyik nyomat? Az első? Vagy az utolsó? Vagy a köztes? Vagy a nyomatoknak a sorozata? Vagy az a nyomat, amit japán papírra nyomott, vagy az a nyomat, amit kék papírra nyomott, vagy az a nyomat, amit ilyen festékkel, vagy az a nyomat, amit olyan festékkel nyomott? Melyik a mű? És ki fog derülni, hogy amikor azt mondjuk, hogy a mű, egy absztrakcióról beszélünk, mert egy részkarc esetében nagyon kétséges dolog, hogy definiáljuk a műret. Vajon az egész folyamat a mű? Csak akkor értjük meg a Rembrandt észjárását, hogyha ha az összes kópiát ismerjük, ha az összes folyamatot ismerjük, ha minden alapotnyomatot végigkövettünk. Tehát, hogy
nem tudom, világosítani. Ez egy olyan, ezek olyan típusú kérdések, amik nélkül nem tudjuk az értelmezésnek a munkáját korrektül még csak megközelíteni se. És ez mind a technikából fakad. Egy festmény esetében ez a kérdés így nem merül fel, ott más kérdések merülnek fel. Tehát a részkarcot, mint részkarcot kell megérteni, és ez nem tautológia. Még egyszer köszönöm Zolinak, és akkor jövő héten folytatjuk. Köszönöm, hogy jöttem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott a részkarc készítés technológiája. Rényi András és Csordás Zoltán előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2004. októberében készült.